Nagyon jó veletek együtt örülni a gyerkőcöknek, és szerintem nagy izgalom volt, hogy mi is négy gyereket nevelhettünk fel, de hadd áruljam el, hogy nagyszülőnek lenni még jobb, már 36 napos komoly tapasztalat azt mutatja, hogy odaadnak egy gyereket, meg van etetve, meg van büfisztetve, pelenka rendben, és elvihetett sétálni. Úgyhogy izgalmas időket élünk, és nagyon örülünk az unokánknak, és várjuk azt, hogy majd mi is így tudjunk kommunikálni vele komolyabban. Nagyon szépen köszönöm egyrészt a megtisztelő felkérést az igehirdetésre, de annyit szeretnék elmondani, hogy most Istvánnak is elmondtam, hogy most jelen pillanatban egy olyan élethelyzetben vagyok, ami miatt inkább csak arról tudok beszélni, azokról az igékről, amik rajtam keresztül mentek. Tehát ha pásztor vagy és tanító vagy, akkor tudod, hogy az élet bármely területét címként megadják neked, te arról egy tanítást tudsz adni. Hát most én leszökítettem magamnak erre az évre, hogy arról akarok, vagy szeretnék beszélni, ami nekem segített, remélem, hogy nektek is segít. Egy kis közvéleménykutatást hadd kérdezzek, ugye egy kicsit megértve, meg beleélve magunkat a friss szülőknek a helyzetébe, bizonyára néhány órát alhatnak, lehet, hogy te már jóval többet alszol, de hadd kérdezzem meg, hogy feltételezhetően ezekben a helyzetekben, amikor elfáradtok, feltételezhetően, amikor nagyon álmosak vagytok, akkor oda mentek a jó kis kávéfőzőhöz, és indítjátok, stb. Egy nagyon egyszerű közvéleménykutatás következik, hogy csak egyszerűen tedd fel a kezed, nem kötelező benne lenni, de szeretném, hogyha egy kis játékkal kezdhetnénk a kicsit komolyabb témánkat. Az első kérdésem az lenne, hogy ki az, aki nem kávézik? Aha, szóval akkor lehet, hogy meg kell térnetek. Jó, oké. Jó, akik kávéztok, kik, igen. Ki az, aki naponta 1-2 kávét iszik? Jó, köszönöm. Ki az, aki legalább 4-et? Jó, oké. Ki az, aki hát ennél többet, bármennyit képes meginni? Jó, köszönöm szépen. Akkor egy kicsit, akik kávéztok, a kávénak a minőségét, vagy a mienségére, hadd kérdezzek rá, ki az, aki a ristrettót szereti? Egész pici olasz lórugás kávé, köszönöm szépen. Ki az, aki a presszóval elégszik meg? Igen, igaz magyarok, úgyhogy... Ki az, aki legalább egy kis tej, és minél több tej legyen benne, valamelyik változatát, habbal, stb. Stb. Tehát egy teljes keresztmetszetet kaptunk arról, hogy hogyan aktivizáljuk magunkat akkor, amikor valami nincs rendben, vagy úgy gondoljuk, hogy ez majd rendbe hoz benneteket. Egyébként én minden evő és minden ivó vagyok, de leginkább a risztrettót és a presszót szeretném. Magamtól 8-at innék, de... körülbelül, mert nagyon szeretem, ezért 2-re redukálom, vagy esetleg ünnepnapokon 3-at, tehát ma 3 kávét fogok inni az egészségetekre. Ezek ilyen tök könnyű, meg ilyen mosolyogtató témák, hogy vagyunk túl egy ilyen kávé mizérián, talán nem is annyira izgalmas, vagy kellemetlen, mint hogyha megkérdezném azt, hogy ki milyen alkoholt fogyaszt, és fogyaszt-e, és szabad-e, és nem szabad. Aztán vannak olyan témáink, amik ennél mélyebbek. Lehet, hogy ezeknél a témáknál már nem kérném a kezeteket, hogy tegyétek föl, csak úgy belül válaszoljatok. Én ezt az igét akkor kaptam, és akkor találtam, Filemon leveléről fogok beszélni röviden. Akkor kaptam, és akkor találtam, amikor kerestem azt az utat, hogy Istenem, mintha egy kicsit úgy leültem volna, és mintha nem is kicsit, nagyon távol vagyok tőled, ez nehéz elmondani úgy, hogy 27 év vagy pásztor, de ez volt a helyzet. És ha valaha olyan helyzetbe kerültél, hogy hát kicsit nehezebben olvasod a Bibliát, természetesen egyikünk sincs ilyen helyzetben, de ha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor hadd ajánljak egy nagyszerű levelet, Filemon levélét úgy el tudod olvasni, hogy ki se hűl a kávét. Tehát még iható állapotban lesz, ha esetleg annyira megragad, hogy azt veszed észre, hogy még meg se ittad. Illetve a férfiaknak, akik kevésbé szeretnek olvasni, ajánlom Filemon levelét, hamar végig lehet élni rajta. És ha egy kicsit érted a hátterét, akkor meg nagyon izgalmas. Meglepő, de nagyon izgalmas. Váratlan fordulatnak nevezném, ami itt történik. Váratlan fordulatokat nagyon szeretjük, hogyha úgy történnek velünk, hogy nem számítunk semmi jóra, és mégis valami nagyszerű dolog történik, de váratlan fordulattal kezdődik az a történés, ami a levél mögött van. Hadd kérdezzem meg, most akkor hadd legyen egy közvéleménykutatás, csupán azért, hogy mennyire részletesen beszéljek a levél hátteréről, hogy ki az, aki ebben az évben már legalább egyszer olvasta Filemon levelét. Jó, köszönöm szépen. Akkor egy picit mélyebben belemegyünk. Filemon levele tulajdonképpen egy közbenjáró levél. Pál apostol az idős Pál, aki már nagyon sok mindenen átment, éppen börtönben van, mintha ezzel nem is, hogy nem foglalkozna, hanem felhasználja ezt az időt arra, hogy mély kapcsolatban legyen Istennel. Érdekes, hogy ezekben a börtönökben mindig talál keresztényeket, vagy úgy, hogy bebörtönözték őket, vagy úgy, hogy keresztényé lesznek. Ebben a börtönben Onézimus raboskodik feltehetően, és Pál apostol meggyőzi, vagy Pál apostol segítségével a Szentlélek meggyőzi Onézimuszt, és Pál apostolnak a szolgája lesz. De akkor miért Filemonhoz íródik a levél? Nagyon egyszerű, Onézimus gyakorlatilag Filemonhoz tartozik. Ma értelmezhetetlen talán a számunkra a 21. században, hogy rabszolgatartó és rabszolga hogy jön össze. Nagyon furcsa lenne, hogy itt ülne egymás mellett egy rabszolgatartó és egy rabszolga. Ez akkor teljesen természetes volt. Úgy tűnik, hogy Isten nem a társadalmi rendszerünkbe akar feltétlenül beleszólni, viszont abban utalásokat tesz Pál korábbi leveleiben, hogy hogyan viselkedjen egy mondjuk egy olyan valaki, aki teljes bizonyossággal és teljes felelősséggel rendelkezik emberi életek fölött, illetve hogyha nincs semmit, csak a saját életed, az se magadhoz tartozik, hanem a rabszolgatartódhoz, akkor hogyan rendelkez ezzel. Úgy tűnik, hogy Filemonról nagyon előnyös dolgokat ír Pál, mindjárt úgy írja, hogy Pál Jézus Krisztus fogja, és Timóteus testvér, üdvözletünket küldjük Filemonnak, kedves munkatársunknak. Ezek nem csak egy ilyen negédes szavak, hanem tényleg olyan kedves, a kedvesség abból fakad, hogy együtt dolgoztak, ismerték egymást. Üdvözöljük Apia nővérünket. Ugye Filemonnál lévő gyülekezetről beszél az ige, valószínűleg ez olyan gyülekezet volt, ahol Pál apostol kiemelte, hogy az egyik gyülekezetnek a vezetője, szolgálója, Apia, aki éppen nőtestvérünk, és Arkiposz a harcostársunkat. Pál apostol világosan látja, hogy ki mit vállal az Isten kegyelme alapján. Arkiposz egy olyan harcostárs volt, harcostársnak azt nevezzük, aki mindenen keresztül jön velünk. Aki nem azt mondja, hogy jövök veled egy darabig, mert látom, hogy jó melletted lenni, és nagyszerű dolgok fognak érni, hanem amikor ugye nyomorúságban mutatkozik meg a barát, amikor nehézségek vannak, amikor talán sokan szégyelték, hogy na hát klassz ez a Pál, de hát na, nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, hát hogy kerül ez börtönbe, biztos van valami ott a háttérben, az emberek akkor is emberek voltak. Arkiposz nem így volt, hanem ő harcostárs volt. Az egész helyi gyülekezetet, amely Filemon házában szokott összejönni. Tehát az üdvözletből már megtudjuk, hogy Filemon volt a helyi kőszikla gyülekezetnek a helytadója, hogy ő mennyit dolgozott a gyülekezetért, azt később csak sejtjük, de az egészen biztos, hogy Apia és Arkiposz volt ennek a gyülekezetnek az egyik oszlopa vagy motorja. Aztán úgy folytatja az ige, hogy Atyánk, az Isten és Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Mindig hálát adok Istenemnek, amikor érted imádkozom, Filemon, mert hallom, milyen hűséges vagy az Úr Jézushoz, és mennyire szereted azokat, akik Istenhez tartoznak. Tehát nagyon tetszik ez, hogy van egy ilyen szolgálói, szolgatási megbecsülés, hogy nagyon örülök annak, hogy te teljesen oda teszed az életed azokért, akik Jézus Krisztusért élnek. És egy nagyon számomra egy nagyon fontos mondat következik, hogy azért imádkozom, hogy a benned élő hit közössége vezessen el téged azoknak a jó dolgoknak a teljes felismerésére, amelyeket Krisztusért megtehetünk. Egy rövid mondat Páltól, ennél jóval hosszabb mondatai vannak. Azért imádkozom, hogy a benned élő hit közössége vezessen el téged azoknak a jó dolgoknak a teljes felismerésére, amelyeket Krisztusért megtehetünk. Tehát Pál apostol, aki már benne van a szakmában, pontosan érti, hogy Krisztusban növekednünk lehetséges, pontosan tudja, hogy azt, amit megtehetünk Krisztusért, az még nem tartott, ahol eleve Isten szeretné, hogy járjunk, de ahhoz képest, ahol most tartunk, Isten megmutatja, hogy mi az, amit te Krisztusért tehetsz. Hogy az első kérdés az, hogy ott tart a te életed, ott tart az én életem, amit Krisztus kijelölt a számomra, hogy teljesen betöltöm azt, amit Krisztusért megtehetek. Ezért kapim a támogatást Filemon, mert most egy nagyon nehéz dolog elé áll Filemon, amit csak akkor tud értelmezni, ha ezt Krisztusért tudja megtenni. A háttér nagyon röviden, egyszerűen leegyszerűsítve, van egy Filemon, aki rabszolgatartó keresztény, és az ő családjában, az ő házában ott szolgál Onézimus. Nem sokat tudunk erről az emberről, én fiatal embernek gondolom, feltételezve a döntési stílusát. Egyszer úgy dönt, hogy ő elszokik, és meg is teszi. És amikor elszökött, akkor előtte, gondoljátok csak végig, most egy picit megállunk, és elcsendesedünk, hogy gondolj csak végig, hogy mit jelent ez, hogyha egy rabszolga akkor elszökött. Szerintetek ez mit jelentett? Ez egy önként aláírt halálos ítélet volt. Bárki megtalálta, és akkor gyakorlatilag feldobhatta, elvihette a megfelelő, ma így mondanánk rendőrségre, vagy a megfelelő rendvédelmi szervhez eladhatta, leadhatta, és onnantól kezdve pontosan a rabszolga társadalomnak a védelme miatt egyértelmű volt, hogy ez az ember rövid időn belül, ha visszakerül a gazdájához, elnyeri méltó büntetését, ami kizárólag halál, kivégzés. És amikor egy kicsit visszamenve elgondolkozom azon, hogy Onézimus vajon hogy jut el egy ilyen döntésre, hogy ő azt mondja, hogy elszököm, hát ez külön megér egy misét. Külön megér egy misét, hogy mi vonz bele abba, hogy a saját életem ellen döntsek, és hogyha az Úr megsegít, akkor november utolsó vasárnapján szeretnék erről a témáról egy kicsit bővebben beszélni, hogy miért megyünk bele olyan dolgokba, amiről tudjuk, hogy nem jó, és amikor belementünk, akkor mit tapasztalunk, illetve előtte mit tapasztalunk. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a kísértő előszeretettel szereti az ő projektjét nagyon szép csomagolásba betenni, és olyan ígéreteket fűz a gondolataidban, érzelmeidben, vágyálmaidban, amire azt gondolod, hogy ez biztos, hogy jó lesz, sőt nagyszerű lesz, és ami elménybe, gondolatunkba elkezd egy olyan jövőképet kibontani, ami csodálatos. Csak egy dolgot kell megtenni, hogy a jelenlévő törvény, vagy a törvényszerűséget átlépni. Nem tudjuk a lelki folyamatát, de a tényt tudjuk, hogy Onézimus megszökik. Képzeld el, hogy megszöksz, és semmiféle, sem pénzed nincs, van a ruhád, ami rajtad van, vagy ha van pénzed, az nem a tiéd, az súlyosbító tényező, és nekimész a nagyvilágnak, és hogy lesz majd az élet, hogy egyszerűen így bemész majd egy étterembe, hogy jó napot kívánok, én vagyok Onézimus, persze azt nem mondod, hogy rabszolga vagy, de szeretnék étkezni, miből fogsz élni, hol fogsz lakni, és a többi, és a többi. És amikor ezt megteszed, és magad mögött van ez a, mondjuk így ez a bűncselekmény, akkor döbbensz rá, hogy nem, hogy nem találod a helyed, hanem egyszerűen bárhova mész, a leleplezésnek a veszélye ott van. És rátszakad annak a képnek, pozitív képnek a teljes reverze, teljes negatívuma, amit kivetített előde a sátán, és vagy a vádló, és most azt teszed észre, hogy minimum sikátorok, minimum pajták, minimum istálók, minimum a rabszolgák között megbújva talán valahol túlélem az életem. És ez a nagy jövőkép, így, mint egy lufi, így kidurran. És lehet, hogy soha nem voltál még ilyen helyzetben, és azt kívánom, hogy soha ne kerülj ilyen helyzetbe. De azt hadd mondjam el, hogy minden élethelyzetben van olyan, vagy kerülhetsz olyan élethelyzetben, amikor azt mondod, hogy döntenem kell aközött, hogy a saját jövőképemet keresem, vagy azt a gondolatot, ami majd az én vágyott jövőképem felé fog hajtani, vagy pedig azt mondom, hogy szembenézek a valósággal. A valóság valóban az volt, hogy az ember rabszolga volt. De azt nem vette számításba, hogy neki egy hívő rabszolga tartója van, aki nem az életére tör, és nem kizsákmányolni akarja. Gyakorlatilag pontosan a részleteket nem tudjuk, de az egészen biztos, hogy Onézimuszt elfogják. Csupán azért van életben, hogy jogosan a gazdájának visszavigyék, És amikor valakit visszavisznek, akkor természetesen már csak a törvény is kötelezte a rabszolgatartót, illetve a példa statuálás miatt is kénytelen volt ezt az embert kivégezni. Azért volt egy mentség, hogyha valaki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerette a rabszolgáját, és nagyon a szívéhez nőtt, akkor megtehetett egy olyan dolgot, hogy fogott egy bélyegvasat, felforrósította, és az illetőnek a homlokára oda nyomott egy F betűt, ami pontosan azt jelentette, hogy fugitivus, ez a szökevény. Így lehetett gyakorlatilag a halált megkerülni, vagy elkerülni, vagy kiváltani, vagy megváltani, de ez azt jelentette, hogy egész életében ez a bélyeg is szó szerint rajta van. Na most képzeld el, hogyha a te rabszolgatartód meghal, és mondjuk egy új élethelyzet jön, valahova szeretnének téged áthelyezni, mondjuk állomásoztatni, hát egy ilyen F-betűvel milyen a jövőképed, egyébként is milyen a jövőképed, és milyen az életed. És ekkor történik az, hogy tulajdonképpen a levélben három nagyon éles kört jelölnék meg. Ugye van egy hatalmas probléma, hogy Onézimusznak nem sokára meg kell halnia, valamennyit még ott tárolják a börtönben, Pál apostol börtönében, de nem sokára vissza kell menni. Ha visszamegy, akkor nyilván kivégzik. És ez egy feloldhatatlan helyzet. Nem hinném, hogy akkor bárki ezen gondolkozott volna, hogy van erre megoldás. Esetleg abban reménykedett, hogy talán ez a Filemon mégis annyira szerető szívű, hogy hát, ha egy ilyen F-betűs bélyeggel meghagyja az Onézimusznak az életét, de ez azt jelenti, hogy mindig örökké megbélyegzett lesz az élete. És történt valami olyan dolog, ami viszont magasabb volt az emberi logikánál és a törvénynél. Ez volt Pálnak az atyai szíve, és az atyai szívébe Isten belecsöpegtetett egy olyan bátorságot, hogy fogta a tintáját és a íróeszközét, és amire írt, most nem feltételezhetem papírra írt, de ha igen, akkor a papírját 21. században nyilván tablette nem tudott üzenetet küldeni, de szóval nekiállt ennek a levélnek. Hogy kezdenél ennek a levélnek? Egyszerűen beleágyazza a Krisztus jelenlétébe ezt a levelet, és azt úgy írja, hogy Onézimus talán azért hagyott el téged egy kis időre, hogy most örökre visszakap, de nem úgy, mint rabszolgát, hanem jóval többet, kedves testvéredet. Nagyon megszerettem őt, de te még jobban fogod szeretni. Nem csak úgy, mint akármelyik embert, hanem mint az Úrban testvéredet. Ha tehát igaz barátodnak tartasz, akkor úgy fogad vissza Onézimust, mintha engem fogadnál. Ha bármivel megkárosítottalak téged, vagy tartozna neked, én megfizetem helyette. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, mindent visszafizetek, amivel Onézimus tartozik neked, Filemon. Igaz, te magad is tartozol nekem az életeddel, de ezt nem is kell mondanom. Testvérem, kérlek, tedd meg ezt a szívességet az Úrért. Vidámítsd fel engem Krisztusban, úgy írom ezt a levelet, hogy biztos vagyok benne, hogy megteszed, amire kérlek, sőt, még annál is többet. Egyúttal kérlek, készíts elő számomra egy szobát a házadban, remélem, hogy Isten válaszolni fog imádságaidra, és hamarosan meglátogatlak benneteket. Köszöntését küldi Epafrász, aki velem együtt raposkodik Jézus Krisztusért. Munkatársai Márk, Arisztárkosz, Démász és Lukács is köszöntenek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a szellemetekkel. Tulajdonképpen az utolsó mondatban van a lényeg, hogy ezt a helyzetet meg lehet közelíteni a törvény szempontjából, aminél nincs kérdés. Onézimus halott. Még most megy éppen haza, viszik haza, és éppen át fogják adni a gazdájának, de tulajdonképpen halott. Még él, de már halott. Meg lehet közelíteni érzelmi alapon, és lehet, hogy ez a halál mégsem következik be azonnal, de egy bélyeg ott van, és meg lehet közelíteni úgy, ahogy Pál mondja, hogy a kegyelem legyen a szellemeteket, a ti lelketekkel, a lelketek mélyén a kegyelem munkálkodjon. Pál apostol ebből élt, és ezt adta át. És amikor elképzelem azt, hogy Onézimus viszi ezt a kis tekercset, nem tudom, hogy neki kellett-e vinni, most szegény kezébe adom, de amikor meglátja Filemont, a gazdáját, azért mi szorult az ő lelkébe. Mekkora félelem, mekkora fájdalom, és ilyenkor jön az, Amikor valamit megengedsz magadnak, ami a törvényt áthágja, vagy a kegyelemen kívüli állapotba beleengeded magad, akkor szokott azon utána vered a fejed a falba, hogy hát ezt hogy nem vettem észre. De ez meg hogy? De miért? És mi vonta el a figyelmemet? És várod, hogy itt tulajdonképpen az elvárások szerint, vagy a törvény szerint megtörténjen az, aminek meg kell történnie, megtörténik az ítélet. És nincs egyetlen egy 1% esélyese ennek az Onézimusznak, hogy mikor átadja Pálnak a levelét, akkor bármi történjen, de az a levél, ami tartalmazza Istennek a szívét Pál apostolon keresztül, az megérinti Filemonnak a szívét is. Nyilván nem kérdés, nem tudunk erről továbbiakban, hogy mi történik Onézimusszal, de egész biztos vagyok benne, hogy sem az F betű nem került fel a homlokára, és még természetes halált hallhatott, és még testvérként innentől kezdve együtt szolgálhattak. De azért azt hadd húzzam alá, hogy ez a váratlan fordulat ott kezdődött, hogy ebben a helyzetben, ebben az esetben kap valaki egy közbenjáró szívet. És ha te már átélted azt, hogy az Isten közbenjár érted, vagy emberek közbenjárnak érted, akkor pontosan tudod, hogy ez a váratlan fordulat, ez nem embernek köszönhető. És akkor egy kicsit tovább megyek. Lehet, hogy téged fog belehelyezni olyan helyzetekbe, hogy a törvény ezt mondja, a közvélemény ezt mondja erről az emberről, erről az embercsoportról, erről a rasszról, vagy bármiről, és az Isten elkezdi formálni a te szellemedet, ahogy itt kéri Pál, hogy az Úr Jézus Krisztus legyen a ti szellemetekkel, a ti lelketekkel. És kapsz egy olyan gondolatmenetet, először talán magad is csodálkozol, hogy hogy láss egy helyzetet. És amikor Pál, egész biztos vagyok benne, hogy azért sokat törhette a fejét, hogy nagyon szeretem ezt az Onézimuszt, és hát megtérhetett. És hogy lehet úgy megkerülni a törvényt, hogy a törvényt ne sértsük meg? És akkor a törvény fölé emeli, a törvény fölött keres megoldást, ami a kegyelem, ami nem törli el a törvényt. Talán gyerekkorotokban, vagy én gyerekkoromban emlékszem, akkor még, ha súlyos vétséget vagy bűnt követett el valaki, akkor még volt halálra, hogy melyek ezt a halálos ítélet, igen, tulajdonképpen. És emlékszem, egész kisrác lehettem, és az Igazmondó Kossuth Rádió akkor még bemondta, hogy ki vár kegyelmi kérvényre választ, ha jól emlékszem, Losonci Páltól, Sós János. Fogalm sincs, hogy ki ez az ember, de így még a neve is megmaradt. És egy hónap múlva jött, hogy hát nem kapott kegyelmet, ki fogják végezni. És így gyerekként megmaradt ez bennem, hogy te jó ég, azért jó lesz vigyázni. Én úgy gondoltam, hogy bárki ilyen helyzetbe kerülhet. De ez a Sós János úgy adhatta be a kegyelmi kérvényét, hogy megvolt az ítélete. Tehát ítélet nélkül nincs kegyelmi kérvény. És hát sajnos ez a Sós János nem maradhatott életbe, de az a törvény, amit Isten kiírt az életemnek a védelmébe, azt látta, hogy nem tudom betartani, és nem tudom betölteni. És azt is látja, hogy lesznek olyan időszakaim, meg időszakaid, amikor hát a törvény ellenmi, saját magad ellenmi, lehet, hogy észre se veszed. És amikor szól, egyszer, kétszer, háromszor, és amikor rájössz, hogy mi történt az életedben, akkor lehet, hogy ugyanúgy megijedsz, lehet, hogy rettegsz, mint Onézimusz, hiszen azért van egy olyan, mondjuk így, egy hívőknek egy olyan irányzata, aki csak úgy képzeli el, hogy akkor is addig lehet szív, amíg tökéletes vagy. És ahol nem mondja a Biblia, akkor hova tenni Isten a kegyelmet. Úgyhogy az első és legfontosabb dolog, hogy váratlan fordulatként kap Onézimusz kegyelmet. És amikor az Isten Pálnak a szívébe helyezi ezt a levelet, egyébként nagyon érdemes, vezetők vagytok, cégvezetők vagytok, vagy bármilyen vezetők vagytok, csak a családotokban vezetők vagytok, olvasgassátok el néha ezt a levelet, ez egy zseniális levél. Több szempontból, most ezt nem mondom ki, zseniális, ahogy megközelíti, hogy annyira jó, hogy rád bízhatom ezt az embert. És még azt is elmondja, hogy figyelj, ha ennek anyagi vonzata van, én fogom kifizetni. Honnan tudna ez az Onézimusz kifizetni? És akkor egy egyszerű fordulattal azt mondja Pál apostol, hogy ja, egyébként az úgy eszembe jutott, hogy te az egész életeddel tartozol nekem, de nagyon szerettem volna ezt az Onézimuszt itt tartani mellettem. Nagyon jó munkatárs, nagyon jó segítő, nagyon jó szolgáló. De én nem akartam úgy csinálni, hogy mivel én vagyok a vezető, én most helyetted döntök, hanem visszaküldöm, hogy te majd önszántadból tud visszaküldeni őt. Nem tudom, hogy érzitek ezt a szabadságnak, ezt a mély, friss levegőjét. Nem kerül meg semmi ítéletet ez a levél, nem kerüli meg a valóságot és az igazságot, csak egyedül a kegyelemre appellál, és elmondja azt, hogy ugyanígy a kegyelem hozta Filemont is Pál elé, és az a történet, az a váratlan fordulat, ami most történik, az viszont lélegzetelállító. És azon hazzárjam, hogy talán el tudjátok képzelni, ahogy Onézimusz közeledik Filemonnak a házához. Talán ő viszi a levelet, talán az, aki rá vigyáz, őrként ő viszi a levelet. De hogy itt van egy levél, ami még nem aktivizálódott, amire vagy válaszolnak kedvezően, vagy nem, és ott van egy tény, hogy Filemon most egész biztos, hogy a haragját, a mérgét, az indulatait, és a többi most teljes jogosan törvényi háttérrel meg tudja tenni, és vissza tudja fordítani erre a helyzetre, hiszen arról még nem is beszéltünk, hogy rabszolgatartóként mit jelentett elszökni. Ez azt jelentette, hogy ez a rabszolga kifejezte az ő döntésével, hogy én nem szeretem, nem becsülöm, nem tisztelem, nem akarom, és sok mindent ide tehetnénk még. Tulajdonképpen ez egyfajta ítélet is. Minden olyan döntés, ami a törvényen kívül van, nem csak ítéletet hordoz magában, hanem a mi ítéletünk is. És el tudjátok képzelni talán Onézimusznak a szavait. Én körülbelül úgy tudnám elképzelni, hogy szóhoz sem jutott. Mert tudta, hogy most egyetlen egy esély van, ez a levél, annak a tartalma, annak a kegyelme talán megérinti Filemont. Megérítette. És az a váratlan fordulat, amit olyankor megértett Onézimusz, az azt gondolom, hogy néha jó lenne emlékezni rá az Krisztussal való első találkozásunkkor, meg a sokadik találkozásunkkor, hogy minden ilyen helyzetben benne van egy váratlan fordulat. És akkor jövünk rá, hogy a logikánk, ami úgy gondolta, hogy megengedi, hogy a Krisztus törvényén kívül éljük az életünket, az majd milyen jó lesz. Váratlan fordulat volt az is, amikor rájövünk, hogy nem, benne ragadunk a halálnak az állapotában, a nyomorúság állapotában. És természetesen akkor nagy segítségünk lesz a nagy magyarázó, a nagy mesélő, és elmondja, hogy ez most már így is marad. És semmi esélyed nincs, mert hát tudod, és akkor elmagyarázod, hogy a keresztények milyenek, hogy oda tökéletesnek kéne lenned, és a többi, és a többi. És a váratlan fordulat, amikor megjelenik a kegyelem, bármilyen közegben, bármilyen relációban, és megérted, hogy a Pál atyai szívével kell, hogy találkozz először te, a másik pedig az, hogy ez azért kell az az egyszerű tény is, hogy az, aki érintett ebbe, itt Onézimusz, az benne megtörténjen az ítélet, hogy önmagát elítéli. Aki nem ítéli el önmagát, az majd találkozik az ítélettel. És azért is mondja az ige az úrvacsora előtt is, hogy azért vizsgáld meg magad. És ha kell, akkor ítéld el magad. Mert dupla ítélet nincs, még a magyar jogrendben sem. Ha valakit egyszer elítéltek, és letöltötte a büntetést, ugyanazért a dolog, hogy még egyszer nem fogják. És gyakorlatilag Isten ebben mutatta meg a csodálatos kegyelmét. Váratlan fordulat. És innentől kezdve már csak egyetlen egy gondolatom, illetve néhány mondatom van, hogy ha ezt megélted, átélted, akkor tedd meg azt, hogy feltétlenül az Isten fog Onézimuszokat eléd hozni. Lehet, hogy azért Onézimuszok, mert még soha nem találkoztak a kegyelemmel, de olyanok is lehetnek, akik már egyébként találkoztak a kegyelemmel, sőt, nagyon jól fölépítették a kegyelmet az életük, vagy a kegyelem felépítette őket, és mégis találkoztak olyan váratlan fordulatokkal magukban, amik nem áldás alá vitték őket. És ahogy Filemonnak a szíve elkészült a visszafogadásra, ahogy Pál apostolnak a közbenjárása elkészült a szíve, azt gondolom, hogy szükséges, ha valaha szükséges, ebben a nagyon kavarodott világban szükséges, hogy kész legyen erre a szívünk. Egy dolgot figyelj, hogy az illető az eljutott-e a teljes leleplezésig. Addig is segítsd őt nyilván, De azt mondom, hogy ha valaki eljutott odáig a környezetedbe, hogy ez így nem jó, és másként akarom, lehet, hogy nem tudja, hogy kell másként tenni. Lehet, hogy ez a váratlan fordulat hihetetlen a számára, hogy Isten meg tud fordítani. Akkor hadd legyél mellette Pál apostol, vagy éppen Filemon. És ha éppen Onézimusz vagy, akkor pedig tudd meg azt, hogy egy dolgod van, hogy szembenéz azzal, hogy miért történt ez, és te vállalt föl a felelősséget. Keresztényként vagy emberként, néha amikor ítélet alatt előtt vagyunk, akkor szeretnénk részben felvállalni, és azt mondani, hogy igen, de, igen, igaz az, hogy, de, és akkor a nagyszülőktől, a szülőkön keresztül mindenkit bevonunk a rendszerbe, hogy az ő miatta van, meg különben is ha, és akkor olyan képleteket rakunk össze, amin hát majdnem azt mondanám, hogy a menny csak így mosolyog, hogy ez hihetetlen, hogy milyen felmentéseket tudunk magunknak adni, és azt nem tudom, hogy észrevettétek, hogy másokkal azért keményebbek vagyunk magunkkal, mindig könnyebben felmentőek. De legyen ez fordítva, hogy tanuljuk meg, hogyha a kegyelem kihozott, akkor ez a terület legyen tabu az életünkben, ahonnan kihozott. És ne felejtsük, hogy Istennek ettől függetlenül ugyanúgy szüksége van ránk. Eddig nem azért nem dolgozott együtt velünk, mert nem akart, hanem az Isten pontosan tudja, hogy az Onézimusz bujdosó állapotában beszűkülnek a dolgait. Beszűkülnek. Onézimuszként csak beszűkülés van. És amikor az Isten megtalál, az ő kegyelme megérkezik, akkor meg hihetetlen, váratlan az a fordulat, hogy kinyílik minden. Lehet, hogy rendezni kell, sőt, biztos, hogy rendezni kell emberekkel dolgokat, érzelmekben, kapcsolatokban, stb. De az biztos, hogy elindul egy olyan folyamat, ami pluszt ad. És hadd legyen az az utolsó mondatom, hogy ez a történet úgy indul, hogy van három ember, akiből egy már nem sokára nem fog létezni, vagy nem létezik, hiszen a törvénynek ez a nem csak az ajánlása, hanem a kitétele. És valahol a kegyelem megfordul, és ez a három ember, aki, hát, ha Pál apostol megtartja Onézimuszt, akkor hogy számol el Filemonnal, Filemon hogy számol el azzal, hogy volt egy rabszolga, aki megszökött, és Onézimusz hogy számol el azzal, hogy egyszer, ha véletlenül találkozom Filemonnal. Tehát úgy tűnik, hogy nem csak bent, belső értékekben rak rendet a kegyelem, hanem a kapcsolatokban is. El tudom képzelni, hogy volt olyan időszak, amikor ez a három ember leült, és egy asztal mellett, egy szolgálat mellett, egy közös utazás mellett elmondta, hogy lehetetlen helyzetből, váratlan fordulattal hozott ki az Isten. Olvasgassátok ezt a levelet, nekem sokat adott, bár megmondom őszintén, hogy előtte legalább 5 éve nem olvastam, most majdnem minden nap elolvasom. Van az az állapot, van az a helyzet, amikor szükséged lesz rá, úgyhogy ne várd meg, hogy a végén olvasd, hanem tankolj fel ezzel a levéllel, hogy az Isten kegyelme hogy működik, és milyen váratlan fordulatokra kész az életedbe. Jó gyakorlást, jó olvasást, jó megélést kívánok. Amen. Mennyi édesatyánk, nagyon köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Néha annyira természetes, hogy magunkhoz vesszük a kezdeményezést, és tesszük a dolgunkat, és rájövünk, hogy a te vezetésed alatt sokkal jobb lenni, és néha meg azt látjuk, hogy ha letérünk a te utadról, akkor bizonyára már semmi lehetőség nincs arra, hogy visszatérjünk, de köszönöm, hogy ha csak ez az egy levél lenne a Bibliában, és semmi más nem írtál volna a visszafogadás kegyelméről, akkor köszönöm, hogy mégis megirattad. De hálát adok azért a rengeteg bizonyságért, ami az igében van, hogy mennyi helyen elmondtad, hogy te kész vagy megbocsátani, kész vagy újat kezdeni, váratlan fordulatokat hozni az életünkbe, kapcsolatunkba, gyülekezetünkbe, gondolkodásunkba. Kérlek, hogy munkálk, hogy a te szent lelked által, hogy ezt a váratlan fordulatot másfelé is tudjuk gyakorolni, és kérlek, hogy erősíts meg bennünket, növelj bennünket, hadd növekedjünk a kegyelemben. Amen.